Van már néhány éve annak, hogy munkába menet a Szamos parton, még nem voltak meg az új sétányok, még az a régi masszív korlát volt, és néztem, hogy valahol a messzességben egy nagyon élénk kék valami van a korláton. Azt hittem, hogy valaki ott hagyott egy nylon zacskót, vagy Isten tudja, mert hogy nagyon élénk színű dolog volt, és mikor közelebb értem, teljesen megdöbbenve láttam, hogy né, ez jégmadár. Persze elrepült, nem várt be, nekem meg fájt a szívem, hogy nem volt nálam fényképezőgép, de hát ez ilyen. Aztán hosszú szünet következett. Néhány héttel ezelőtt többször láttam még a Szamos parton, és legutóbb talán múlt héten az amúgy teljesen elposványosodott malomárok medrében. Ez mindenképpen egy nagyon látványos élmény. Mennyire jellemző az, hogy behúzódott ez a nagyon festői madárka így városi környezetbe, Kolozsvárra például? Véletlenszerű találkozásokról van szó, mondjuk úgy, hogy nagyon kivételes valamiről, vagy ez most már többé-kevésbé business as usual?
Egy nagyon hasonló élményben volt nekem is részem nem olyan régen. A már felújított Szamospartnak a szürke vas korlátján üldögélt egy jégmadár hosszú ideig. A jégmadárnak az igényei elég egyszerűen megállapíthatóak. Neki olyan helyekre van szüksége, ahonnan nézheti a vizet és a benne úszkáló halakat. A víznek valamennyire átlátszónak kell lennie, hogy észrevegye a halakat, és természetesen halaknak kell lenni a vízben. Olyan méretű halaknak, ezek a kis 10-15, maximum 15 cm hosszúságú halak, de inkább ez a 10 cm-es kategória, amit el tud kapni és le tud nyelni. Tehát az, hogy a jégmadár megjelent Kolozsváron a Szamos partján, alapvetően egy jó jel, hiszen azt jelenti, hogy a folyó és a víz az hordozza ezeket a tulajdonságokat, van hal, átlátszó, és vannak esetleg olyan víz fölé hajló, leselkedő helyek, nem feltétlenül korlátok, ahonnan el tudja kapni ezeket a kis halakat.
Hát épp erre akartam rákérdezni, hogy azt mondja átlátszó, meg halak. Én nem tudom, mennyi hal lehet a Szamosban, vagy pláne a most teljesen elrekesztett malomárokban, ami gyakorlatilag most néhány tócsa így teljes hosszában, mert hogy valószínűleg, hogy leeresztettek egy zsilipet, és nem engedik már a vizet oda. Neki milyen alternatívái vannak az általad említett méretű halakon kívül?
Nyilván a jégmadár jelenléte az nem jelenti azt, hogy tehát ha egyszer felbukkan, ő lehet, hogy csak jön-megy, hiszen szárnya van, repülni tud, és a vizek mentén keresgél. Ha nem talál halat, akkor nyilván továbbá. De az utóbbi években elég rendszeresen előfordul, télen-nyáron egyaránt. Egyébként, hát utána olvastam ilyen jégmadár étrendnek, meg étlapnak, és eléggé egyszerűnek tűnik, 99,9%-ban halat fogyaszt, és nagyon-nagyon ritkán esetleg kétéltőeket, hüllőket, nagyobb rovarokat is elkaphat, tehát kizárólagosan halfogyasztó, azt mondhatjuk.
Bennem úgy élt, mert hogy nagyon hosszú ideig csak képeken láttam jégmadarat, meg esetleg természetfilmekben, hogy most eltekintve a környezettől, mert mondjuk, hogy az is úgy tűnt, hogy nem kifejezetten szerepel ebben a városi millió, de szóval azokon a felvételeken szinte mindig úgy jelent meg, ha éppen nem üldögélt mélalesben egy ágon, hogy ilyen nyílszerűen zuhan a víztükör felé, és nyilván benne a pakliban, film esetén láthatóan is, hogy becsapódik és úgy kapja el a halat. Na most ahhoz képest én is, amikor elkezdtem utána olvasni, akkor láttam, hogy nem csak ez a lehetőség, hanem ő lebegni is tud, mint a kolibri adott esetben, hát egy ideig legalábbis, illetve hát merül is, és szükség esetén úszik a víz alatt. Mennyire változatos ez a kínálat?
Alapvetően az a vadászati mód jellemzi, amit először említettél, tehát egy leshelyről kinézi a halat, és becsapódik a vízbe, segítheti magát a szárnyával, tehát valóban van, tesz ilyen úszó mozdulatokat, illetve miután elkapja a halat, akkor van igazán szüksége arra, hogy a szárnyait használva kijöjjön a vízből, és utána ismét repülni tudjon. Egyébként a jégmadarak családjában nem is olyan nagyon gyakori ez a fajta vadászmód. A rokonai nagy része az inkább rovarevő és nem halat fogyaszt. És hát ehhez ő alkalmazkodott is valamilyen formában. Az egyik ilyen alkalmazkodás ennek a nagy erejű becsapódásnak az elviselése. Ez kicsit hasonlít a harkályok fejének a szerkezetéhez. Az agyukban vannak olyan fehérjék is állítólag, amik védik az agysejteket. Illetve ki tudja számolni a halnak a helyzetét, hogy azt a szög eltérést, amit a fénytörés okoz a víz felületénél, azt tudja korrigálni.
Mert hogy csalóka igazából.
Igen. És a szemét is védi az a pislogó hártya, ami ilyenkor ráborul a szemébe. Tehát egy ilyen különleges látása, illetve a fénynek az agyi feldolgozása az különlegesen kellett módosuljon, alakuljon ahhoz, hogy pontosan elkapja a halat a vízben. És hát persze a csőrén is vannak ilyen apró kis fogacskák, amik a sikamlós halnak a fogását biztosabbá teszik. Amikor kijön, egyébként akkor a farkánál próbálja megfogni a halat, és oda csapkodja egy ághoz, utána pedig megfordítja, és fejjel lefelé nyeli le. Tehát az is egy külön művelet, amíg ezt a sorozatot befejezi.
Na most a szamosra mai állapotában, legalábbis azokon a helyeken, ahol én találkoztam a jégmadárral, nem igazán jellemző, hogy ezzel a taktikával lehessen halászni, mert ugye egyszerűen nincs vízmélység, tehát borzasztóan sekély általában. Föl tudja ő mérni amúgy azt is, hogy oké, a hal van ilyen, meg ilyen távra a víztükörtől, de hogy mennyi laufja van neki alább merülni a lendületből, hát hogy ne fúrodjon úgymond a mederbe.
Elég precízen ki tudja számolni, és nem kell feltétlenül az egész medernek mélynek lennie, néha egy kis mélyedés, öblösödés is elég neki, és egy akármilyen vékonyka kihajló ág, tehát itt egy 30 grammos madárról beszélünk, nincs az a nagy súly, ami lenyomná az ágakat. Tehát ha van hal, akkor bizonyára meg tudja oldani ezt a problémát. És a fészkelésre is eléggé igénytelen olyan szempontból, hogy egy kis felületű, függőleges szakadópart is megfelel neki ahhoz, hogy fészket tudjon ásni bele. Ez lehet akár egy gyökér mögött, vagy egy fa mögött egy ilyen kis szakadás. Még szereti is néha, hogyha a takarásban van, és akkor könnyebben el tud oda bújni.
Ha már a fészkeléshez értünk, ugye azt olvastam, hogy ilyen homokos vízmartokban szokta a fészkét kialakítani. Ez megint csak nem a számunkra ismerős városi szamospart, ami szépen akkurátusan végig van betonozva, szóval ott elég nehéz elképzelni, hogy megfelelő jégmadárfészket lehessen kialakítani. Hozzászokott ő ahhoz is így városi létből kifolyólag, hogy nem pont a vadászterület peremén legyen a fészke?
Őszintén nem tudom, hogy hol lehet fészke a Szamosparton, Kolozsvár körül. Biztosan van, hiszen a madarakat lehet látni évközben is, és elég neki egy elég kis felület ahhoz, hogy beássa ezt a fészket. A legjobban egyébként a vízről lehet megtalálni, tehát az általam megtalált jégmadárfészkek nagy részét azt kajakból, kenugból vettem észre. Nyilván fióka neveléskor egy picit egyszerűbb, mert hallani is lehet a fiókák kéregetését, ha figyel az ember, illetve a fészek jobban ki van meszelve, úgymond, hogy udvariasan fogalmazzak, de ez a fészek peremén lecsorgó fehér színű ürüléket jelenti magyarul. Ez egy jól védett szerkezet egyébként, egy ilyen 60 centire, néha 1 méterre is beássa ezt az alagutat a partba. Rendszerint tavasszal, amikor picit könnyebb ásni, a átnedvesedett, jó esetben a hóolvadás után átnedvesedett földet, és a vége van egy ilyen fészek kamra, ami egy picit kiöblösödik, oda rakja le a tojásait. Minimum 6-ot, néha 10-et is.
Erre még visszatérek, de előtte azért megkérdezném, hogy mennyire szociális alkat, vagy antiszociális alkat, magyarán, ha én nagyjából ugyanott látom a Szamospartról a jégmadarat, munkába menet, munkából jövet, akkor az valószínűsíthetően egy és ugyanaz a példány, akinek valahol ott van a vadász területe, vagy akár más is lehet, más és más.
Rövid válaszom, antiszociális madár, tehát nagyon agresszívan elkergeti a betolakodó, odatévedő más jégmadarat, teritoriumot tart, tehát védelmezi azt a folyószakaszt, ahol ő van, úgyhogy valószínű ugyanazt a madarat látod minden alkalommal. Párválasztás idején és fiókanevelés idején természetesen megtűrik egymást a hímek és a tojók, de utána nem maradnak együtt. És a teritoriumoknak a nagysága, ezt egyébként elég könnyű meghatározni, hiszen lineárisak a folyónak a partját, vagy a folyónak a vízfelületét követik. Olyan hosszúak, amennyi táplálék van bennük. Tehát ha nagyon sok a hal, akkor rövidebbek, kisebbek ezek a teritoriumok, hogyha kevés hal van, akkor hosszabbak. Azt hiszem, hogy amit leggyakrabban mi láttunk, annak idején a felső Tiszán néztük meg több éven keresztül aprólékosabban a jégmadár üregeknek a sűrűségét, akkor a legközelebbieken 300 méterre, 500 méterre voltak a jó években, amikor sok hal volt, de egyébként kilométerenként jutott körülbelül egy jégmadárfészek.
És mi a helyzet egy olyan sajátos körülményegyüttesben, amilyen nálunk van itt Kolozsváron, hogy ugye elágazik egymásból szamos, illetve malomárok, és akkor képződik egy ilyen villa, aminek az ágai nagyon közel vannak igazából egymáshoz. Lehetséges, hogy tekintettel az mondjuk élelemszegénységre, mindkét vízfolyásra kiterjedjen egy vadászterület?
Természetesen igen. Malomárok esetében én nem látok tényleg fészkelési lehetőséget, oda esetleg halászni járhat ki a jégmadár, de nyilván a vízfelület vagy párhuzamos vízfolyások is lehetnek részei egy teritoriumnak, persze.
A fészket ők gyakorlatilag csak a költési időszakban használják?
Tudomásom szerint igen. Tehát fiókát nevelnek, tojást raknak, és utána elhagyják a fészket. Most már valamelyik nyelven, nem emlékszem pontosan, hogy melyik nyelven, de használnak valami büdös jelzőt is a jégmadárra, ami azt jelenti, hogy tényleg az, tehát elég sok ürülék halmozódik fel a fióka nevelés végére, ezért nem szívesen tartózkodnak már a fiókák sem, és az öregek sem, miután elhagyták a fészket. Következő évben újra használhatják viszont egy kis takarítás meg ásás után ugyanazt a fészkelő üreget.
Tehát a fészek az értelemszerűen csak mint közös kégli működik, nincs legénylakás, illetve leánylakás változata.
Nem tudok róla legalábbis, de a madarak többségére nem jellemző az, hogy fészket használjon folyamatosan egész évben. Ennek sejtéseink szerint főleg ilyen parazita, élősködő, fertőzés elkerülő jellege van.
Ha ők mindközönségesen annyira távol vannak egymástól, hát mint napi életvitel, hogy változik meg ez a párválasztás időszakában? Olyankor, mint egy feloldódik ez az ebzárlat, és a hímek elkezdenek teritoriumukon túl koslatni? És mi van, ha a szomszédban szintén hímek vannak, vagy egyáltalán ez hogy működik?
Hát a hormonok szabályozzák ezeket a viselkedéseket természetesen. A harkályok is egyébként nagyon hasonlóan működnek. Ők is teritoriumot tartanak, még a tojók is valamennyire, a hímek is. Jégmadárnál is így működik, hogy főleg a hím tartja a teritoriumot és a fészkelő üregnek a környékét. A tojó elkezd közeledni tavasszal, amikor ugye valami kiváltja ezt a hormonváltozást, általában a nappaloknak a hosszabbodása vagy hőmérséklet emelkedése, és olyankor kevésbé agresszívek lesznek, és elkezdik keresni egymás társaságát, és hát elindul a szokásos rituálé, a hím az próbál egy valami ajándékkal kedveskedni a tojónak, ez hát mi legyen más, egy kis hal, amit odaad neki, a tojó elfogadja, hogyha tetszik neki a halnak a nagysága, alakja, elkészítési módja, viccelek nyilván, akkor elfogadja a hímnek a közeledését, és párba állnak. És kezdődik a költésnek a megszokott menete, ami tojásrakás, fiókanevelés, és mindketten dolgoznak rajta. Hát a kotlásban részt vesz a tojó és a hím egyaránt, a élelemhordásban is mindketten részt vesznek, Amíg után kirepülnek a fiókák, egy rövid ideig még etetik őket, utána nekük kell boldogulni a halfogással.
Amúgy visszatérve egy gondolat erejéig az udvarlásra, ez kimerül ebben a nevezzük Mika Atencié megnyilvánulásban, vagy vannak más rituáléi is ezen túl esetleg, vagy ezt megelőzően?
Hát énekelni a jégmadár nem tud sajnos, úgyhogy ez az egyedüli udvarlási mód, amiről tudunk, ajándékkal kedveskedik. Énekelni ugyan nem tud, de hangja van a jégmadárnak, egy ilyen nagyon jellegzetes, erős füttye van, ami alapján én egyébként a legtöbb alkalommal meghallom a szamos mentén is, hogyha sétálok vagy kerékpározok a víz mentén. Az nagyon jellegzetes, de az inkább ilyen szociális kontakt jellegű hang, és nem arra szolgál, hogy a tojónak a kegyeit elnyerje. Arra hal a megfelelő eszköz.
Na jó, és akkor az udvarlás az nem implikál adott esetben vetélytársakat is? Versenyt a tojó kegyeiért? Ha igen, akkor kihozza a nagyobb halat, vagy a több halat a kritérium? Tudunk valamit a tojónak a választási szempontjairól?
Őszintén nem tudom konkrétan a jégmadár esetében ez hogyan történik, de a hasonló énekes madarak, vagy kisebb termetű madarak esetében a tojó választ, ugye? És a tojónak a választási kritériumai, az a fészkelőhely minősége, fészeknek a helye, illetve a kedveskedésnek a minősége, vagy a hozott tápláléknak a nagysága szerint alakul. Igen, megtörténhet az, hogy a tojó több hímnek a teritoriumát is megnézi, vagy több hímmel is találkozik, esetleg elfogadja a halat tőle, de azt hiszem, hogy ez a hal elfogadás, ez már az utolsó.
Tehát ez a nagy is, igen.
Igen, tehát amikor már rábólint a halra, vagy elfogadja a halat, akkor azt jelenti, hogy már megállapodott, és már túlment egy első két szűrőn a kiválasztott hím, illetve a hely igazából, amit kiválaszt. Hiszen ők azt mérlegelik ilyenkor, hogy egyrészt a hím alkalmas lesz arra, hogy segítsen nekik a fiókák nevelésében, a tojásoknak a kikeltetésében, illetve a terület olyan lesz-e, hogy megfelelő mennyiségű hallal tudják ellátni majd a fiókákat, és nem kell nagyon messzire menni mondjuk a fészeküregtől.
Most tekintettel arra, hogy a mindennapi lét folyamán, ha mondjuk betolakodót kell elkergetni, akkor igen, határozottan lépnek fel. Olyan nincs, hogy a hímek tetlegességig menő konfliktusba keverednek egy-egy tojó kegyeiért?
Kergethetik egymást persze, de hogyha a tojó megállapodik, akkor igazából már ketten kergetik el a másik hímet, és hát persze nyilván mielőtt a tojó választana, a hímek előtte is védik a helyüket, mindig vannak olyan új egyedek, általában a fiatalabbak, akik próbálkoznak elkergetni a régi lakót, és hogyha sikerül, akkor ők lesznek az illető terület tulajdonosai, és nyilván vannak cserék a csetepaték folyamányaként.
Na most, ha létrejött ugye a család, lerakta a tojó a tojásokat, ugye az kiderült, hogy a jégmadár fészek, vagy hát nevezzük inkább alagútnak, az egy abszolút rejtett valami színhely, eléggé mélyen bent a földben. Most ez védelem szempontjából biztosan eszményi, de nem hátráltatja ez a kusztoricás underground lét a kismadaraknak a, hát mondjuk, hogy kapcsolat teremtését a külvilággal, mert azért egy faágon levő fészekből, vagy akár egy faoduban levő fészekből sokkal kisebb vagy kevesebb lépés a kapcsolatteremtés a külvilággal, mint egy mondjuk, hogy 60 centis alagútból kipislantani.
Jó kérdés, és egy létező probléma, viszont valószínű, hogy a föld mélyében lenni, rejtetten élni jóval több előnnyel jár, mint ezek a hátrányok, amiket említettél. De egyébként arról tudunk, hogy a jégmadár fiókáknak ezek az első napjai, tehát amikor kijön a fészekből, és elkezd repülni, illetve elkezd önállóan halászni, ezek a legveszélyesebbek. Tehát az első hetet, aki túléli, az már valószínű megmarad, ugyanis a szülők nem segítik annyira aktívan őket egy idő után, és a halászatok során elég sok baleset szokott történni. Hát ez egy nehéz művelet, ugye elmondtuk már sorjában, hogy kinézni a halat, becsapódni a vízbe, utána a vízből ki kell repülni, ki kell emelkedni, ez egy ügyességileg és fizikailag is egy megterhelő mutatvány. Egy éhes, tapasztalatlan, legyengültebb fiókának ezt nehéz keresztül vinni ezt a dolgot, és így a mortalitás elég magas a kirepülés utáni első napokban. Egyébként a fészkelő üreg sem egy bomba biztos minden esetben, ugyanis felülről kiszokták ásni földi ragadozók, néha borz és rókára kell gondolni ilyenkor.
Olyasmi nem valós kockázat, hogy mondjuk a víz öntse el, mert végső soron ezek martba kialakított valamik.
De egy teljesen létező kockázat, a jégmadarak általában egy picit magasabbra építik a fészkeiket, mint például a parti fecskék, akiknek az alsóbb fészeküregeit gyakrabban elönti a víz. Májusban néha létrejönnek ezek az úgynevezett zöld árak, tehát a hirtelen jött nagyobb tavaszi, nyár elejé esőzések után, ha megemelkedik a vízszintje, akkor ez egy valós veszély. Igen.
Mennyire tudnak besegíteni egyáltalán a szülők két alapkészség elsajátításában, úgy, mint repülés, illetve ennél is inkább a halászat, mert valahogy nincs előttem, hogy különösebben láthatná egy üreg mélyén nevelkedő kismadár azt, hogy hogy jár el apa, anya, amikor halat fog. Mondjuk a repülés az másoknál is talán inkább ösztönös dolog, de ahhoz meg igazából nem tűnik úgy, hogy van próbálkozási tere. Tehát mikor kiment, akkor úgy gondolnám, hogy kint van, és visszaút nincs.
Igen, tehát amint kikerül a fészeküregből, elvileg a jégmadárnak tudnia kellene mindent, amihez szüksége van, legalábbis készségek szintjén megvannak az alapmozdulatok. Nem tudok arról, hogy a jégmadár szülők tanítanák aktívan a fiókákat úgy, mint mondjuk egyes ragadozó madár fajok, mi vándorsoljon például, aki elkapja a madarat, ledobja, várja, hogy a fiókák elkapják, ha nem kapják el, akkor kifogja, újra leejti nekik. Tehát ez a fajta tanítási folyamat hiányzik a jégmadarak életéből. Azt megteszik, hogy kifogják a halat és odaadják nekik, tehát a fióka elvileg láthatja, hogy hogyan halászik egy profi, és akkor megmutatja.
Mikor már kint van.
Igen, tehát megmutathatják neki többször egymás után, vagy nézheti, de nincs egy interaktív folyamat, hogy úgy fogalmazzak. Nem tanítja aktívan a szülő a fiókát, mint mondom, más ragadozó madarak esetében ez elő szokott fordulni.
Szóval látod, kicsim belmondó így csinálja, most te is csináld utána.
Igen, ez az így lőzte típusú tanítás, ez nincs a jégmadarak esetében, és ismétlem még egyszer, az első napok kritikusak, tehát ha azt túléli a fióka, akkor utána már egészen jó esélyei vannak a túlélésre.
Mennyire stabil egy jégmadárnak a vadász területe, mondjuk, hogy nyár, illetve tél viszonylatában, alternanciájának viszonylatában, tehát ha mondjuk befagy az a vízfolyás, ahonnan ő szerzi a betevőt, akkor milyen távra megy ő el, mi fér bele az összkétbe?
Hosszú távú adatsorokon egyébként látszik elég szépen az, hogy a keménytelek és a hosszú ideig fagyos jégborította vizes téli időszakok után a jégmadaraknak csökken a létszáma, ez eléggé látványosan látszik hosszú adatsorokon. Most ugye enyhébb telek vannak nálunk legalábbis, úgyhogy valószínű ez nem akkora gond. A távolság tekintetében pedig addig mennek, amíg találnak vizet, szabad vízfelületet, illetve halat. Tehát ilyen kényszervonulók, vagy ilyen alkalmi vonulók, akik tényleg csak az élelem hiány miatt mennek akkora távolságra, amennyire szükséges. Az éjszakabbra költő populációk már majdnem vonulnak, tehát nekik muszáj obligát módon délebbre vonulni, de ők is csak addig jönnek le, ameddig fontos.
Most ilyenkor elképzelhetjük azt, hogy lejjebb megyek kicsit, és ott ugye egy szabad vízfelület mentén táborozik le, úgymond a hidegebb időszakra, csak hát ha belegondolunk, valószínű, hogy ott is valakinek vadászterülete van. Ilyenkor ez hogy működik?
Ilyenkor is valamennyire csökken az agresszivitásuk, tehát a telelő madaraknak ez más fajok esetében is így van, hogy feloldódik vagy eltűnik ez a territoriális viselkedés, jobban megtűrik egymás közelségét. Valamennyire érthető, hisz ilyenkor a túlélés a fontos, és nem kell annyira legénykedni, hiszen nem egy költési teritoriumot kell eltartani, ahol a fiókákra is gondolnak, hanem ott csak magukra kell gondoljanak, és kár energiát pocsékolni arra, hogy még verekedjenek is valakivel. De ez egy valós probléma, alapvetően egy agresszív madárról van szó, és nehezen tűrik egymás közelségét még télen is. Tehát télen sem lehet őket nagy csoportokban látni sosem.
Amúgy télen nem nehezebb megszerezni a betevőt? Tehát arra gondolok, hogy valamelyest, hát ne nevezzük éppen szolidaritásnak, de rászorultsági szolidaritásnak, de ugye mondtad, hogy enyhül ez a territorialitás. De mi van, hogyha az úgymond tulajnak is sokkal több energiájába kerül, nem az, hogy verekedjen, hanem egyszerűen az, hogy a létező vadászterületről begyűjtse a szükséges betevőt. Ez nem tevődik így fel?
De így is feltevődhet, de ebben az esetben tovább mennek. Tehát tényleg az van, hogy addig vonulnak délre, ameddig csak lehet, és ilyenkor meg lehet őket figyelni halastavak környékén is, vagy állóvizek környékén általában, ahol ugye költeni nem tudnak, nagyobb tavakról beszélünk, tehát nincs annyi szakadó fal, hogy meglegyenek, de be tudnak menni a nádfoltok, nádasok környékére, ahol viszont vadászni tudnak, és télen azért van hal, meg nyáron is lenne hal, csak költeni nem tudnak, úgyhogy azért nincsenek ott nyáron. Tehát a Duna Delta például egy klasszikus ilyen jó telelőhely lehet a jégmadár számára, vagy más ilyen delta torkolatok, folyó torkolatok, meg tavak.
De amúgy, ha már ide értünk, ezt nem is mondtam, mint közeli jégmadár élmény. Múltkor, azt hiszem, kora nyáron leskelődtem, a Bácsitorok tövében van egy mesterséges tavacska. És ott volt egy vízi tyúk fészek alja, csibék meg alkalmasint a tojó, akik időről időre előjöttek a nádból. Én meg leültem a partra, hogy bátorodjanak fel, és jöjjenek megint ki. Közben meg néhányszor előjött a bokrok közül egy jégmadár, végig suhant a tavacska fölött, talán időnként le is csapott, és aztán vissza. Ez azért azt hiszem, hogy neki is, ha nem is költési időszak, de azért úgy gyereknevelési időszak lehetett még, mert mondom, ez legfeljebb kora nyár lehetett, valamikor június talán.
Inkább egy kirepült fióka lehet, tehát a jégmadarak elég korán kezdenek költeni, tehát már március végén, április elején lerakhatják a tojásokat, és miután kikelnek a fiókák, ezeket nem tűrik nyilván a szülők hosszú ideig maguk mellett, úgyhogy kénytelenek másút keresgélni élelmet, meg következő fészkelőhely lehetőségeket, és emiatt felbukkannak szinte bárhol, ahol vízfelület és halat lehet találni. Valahonnan tudják, hogy hol vannak ezek a vizek, nem mondom azt, hogy érzik a víznek a szagát, de valami rávezeti őket arra, hogy könnyen megtalálják a víztesteket, még a tavakat is. Hát folyók, patakok esetében logikus, hogy csak követni kell a vízfolyás, de a tavak esetében is elég könnyen megtalálják, még akkor is, hogyha újonnan létesül valahol egy kis tó. Előbb-utóbb felbukkan egy jégmadár is.
Kik amúgy az ő természetes ellenségei?
Nagyon kevés természetes ellenségéről tudunk a jégmadárnak. Ugye egy gyorsan repülő, éles csőrű, eleve agresszív madárfaj, és ez megint a harkályokhoz kell hasonlítsam őket, hiszen ők is nagyon hasonló habitusú madarak. Valószínű, hogy nagyon ritkán történik meg, hogy a jégmadarat egy ragadozó madár elkapjon, hiszen ahhoz egy nagyon speciálisan jó felkészült ragadozó madárnak kéne lennie, hogy ezt a kis madarat elkapja. Természetes mortalitás jellemző inkább a jégmadarak pusztulására, tehát az élelemhiány, a keménytelek, meg időnként előfordul az, hogy kiássák a fészkeiket, de akkor nyilván a tojásokat, meg a fiókákat kapja el az a valamilyen prémes, ragadozó róka vagy borz.
Az ember és az ő tevékenysége, illetve az ő környezet átalakítása mennyire fenyegeti a jégmadarakat, illetve mennyire alkalmazkodnak ők, hát ugye már önmagában az a tény, hogy Kolozsváron lehet látni őket, az mutatja, hogy van ám bennük rugalmasság. Szóval mennyire képesek ők alkalmazkodni a változásokhoz?
Közvetlen emberi hatásról nem tudok. Hát amit az ember általában rosszul tesz, az ugye a jégmadárra is hat, hogyha egy víz szennyezett, hogyha egy vizet vízfolyás szabályozunk, lebetonozzák az oldalát, az alját, ezek mind csökkentik az ott élővilágnak a gazdagságát, elkezdve a vízirovaroktól a halakon át a jégmadárig. Ugye a jégmadár ebben a környezetben egy csúcsragadozónak számít, ezért ha alatta nem működik rendesen a táplálékhálózat, akkor a jégmadárnak nincs mit ott keresnie. Illetve a másik gyenge pontja ennek a rendszernek, vagy annak, hogy ő a csúcson van, úgymond, hogy minden egyes kis szennyeződés, ami felhalmozódik ebben a táplálékláncban, az a jégmadár testében, szervezetében tornyosul. Tehát itt azok a nehéz fémek, vagy bármilyen más kémiai anyagok, amit rosszat jelenthetnek, azok oda kerülnek mind a jégmadárnak a testébe, szervezetébe, és ezek okozhatnak gondot.
Ha elnézi az ember a szamost, vagy pláne a malomárkot, akkor azért, ami szembe tűnik, az elsősorban az eszméletlen kosz. Még akkor is, hogyha mondjuk a szamos esetében ez ciklikus, mert attól függ, hogy mikor engedik le a nagyobb vízmennyiséget, mit hoz az magával, mikor van éppen olyan vízállás, hogy bemossa a parton felhalmozódott szemetet, meg hasonlók. Azt figyeltitek, hogy mekkora tolerancia van erre?
Hát a jégmadár is úgy van ezzel, hogy a kis és láthatatlan dolgok ölik meg inkább, és nem az a fajta szemét, amit mi látunk és minket zavar. Tehát nem a műanyag zacskók, meg a
számítógép, monitorok, gyerekkocsik, stb.
Így van, tehát az a fajta szemét, ami a mi szemünkben szemét, az valószínű, hogy a jégmadarat annyira nem zavarja, hiszen ő ha vadászni tud és hal van, akkor az neki rendben van. Olyan folyók esetében tudok gondról, ahol valamiféle ipari szennyezés is van, tehát nehéz fémek, vagy valami olyan mérgező, szennyező anyag, vegyszerek kerülnek be a folyónak a vizébe, amik aztán leülepednek a finom üledékbe, és onnan szépen kiszűrögetik ezek a szűrögető életmódot folytató rovarok, megeszik őket a halak, és aztán a halat megeszi a jégmadár. Tehát ezek az igazán gondok, amiket mi nem látunk, és néha kimutatni is nagyon nehéz, hogy ez a fő probléma.
Rendszeresen szoktatok számlálásokat, vízimadár létszám felméréseket végezni. Jégmadárra vonatkozóan milyen adataitok vannak, ha vannak? Hogy néz ki az ő populációjuk, illetve észlelhető-e valamilyen pozitív vagy negatív dinamika ebben?
A mi módszereinkkel egyébként nehéz a jégmadarat egészen pontosan becsülni, tehát mi telente januárban tartunk egy több víztestet, vízfelületet érintő vízimadár számolást, ezt a Milvus csoport és a Román Madártani Egyesület közösen végzi. Annyit látunk, hogy van egy fluktuáció, hát évről évre vannak változások, de hogyha hosszabb idősávban nézzük, akkor egy stabil populációt látunk. Tehát sem drasztikus csökkenés, sem drasztikus növekedés nem látható. Ami azt kell mondjam, a mai világban egy jó dolognak számít, hiszen azt jelenti, hogy nagyjából rendben vannak, és az, hogy természetes fluktuáció van egy populációban, az is nem egy rendkívüli dolog.
Van neki valamilyen hivatalos védettségi státusza, vagy nem számít veszélyeztetetnek egyáltalán?
Egyelőre nem számít Európában, meg világszinten sem veszélyeztetetnek a jégmadár.